Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 84. Zsoltárunk első versét énekeljük tehát, ó seregeknek Istene! Könyvünkből fogunk most éneket tanulni, kicsit előre tekintve, készülve a közelgő húsvéti ünnepekre és ünnepre. A 727-es éneket keressük ki, testvérek, 727. énekünket. Szálljon a jó hír! Figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi KT 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, pontosabban a válaszok. Annak is az első tételéről beszélünk, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében.
Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, amely által a mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, szegénység és gazdagság, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrök, A boldogságban háladatosak, a jövőt illetően pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Isten igéjét János evangéliumának 14. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 14. fejezetéből az első verstől a 11. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr Jézus Krisztus mondja ezeket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna én nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Isten áldó kegyelme és szeretete legyen és maradjon rajtunk, megérthessük most is hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk fennállva. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki ott vagy a mennyben az Atya jobbján, és könyörögsz érettünk, és újra emlékeztetsz bennünket mindarra, ami múlhatatlan és örök, hogy megragadjuk az alkalmakat és lehetőségeket, amikor veled találkozhatunk, és veled szövetségre léphetünk. Köszönjük így neked ezt a mostani alkalmat is, amikor igéd által szólítasz és keresel bennünket, hogy kivonjál bennünket a veszedelemből, a kárhozatból, súlyos problémáiból, bűnös életünknek, és magadhoz hívjál bennünket, aki örökké való vagy, aki szerető és lehajló kegyelemmel, kerestél és keresel bennünket újra és újra. Köszönjük, hogy az a te célod, hogy mi célba érkezzünk, hogy mi boldog emberek legyünk a földön, annak tudatában, hogy tudjuk a jövőnket is. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy most a te igédre tudjunk figyelni, elszakadva mindazoktól a gondolatoktól, amelyek talán megterhelnek bennünket. Elszakadva mindazoktól a problémáktól, amelyeket talán a legnagyobbnak látunk. Hadd figyeljünk most mindannyian egy szívvel és egy lélekkel te reád, Ahogyan tanítottad egykor a tiédet, a tanítványaidat ott azon az éjszakán, úgy tanítsál most bennünket is, és szent lelked által végezd el, hogy a te tanításod és a te igéd, ami szívünkben megfoganjon, és gyümölcsöt teremjen az Atya dicsőségére. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Az ige hirdetés hallgatására készüljünk, testvérek. A 376. dicséretünk első és harmadik versét énekelve, könyörögve ezzel folytatva imádságunkat, a 376. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük, ó áldott Szentlélek! Figyeljünk Isten igéjére, amelyet az olvasott szakaszból olvasok föl, János evangéliumának 14. fejezetéből, a 14. fejezet első versét olvasom, ahol ezt mondja az Úr Jézus Krisztus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindig vágyik az ember egy olyan korszakra, egy olyan időre, amikor a megbízhatóság és a bizalom jelenti az emberek közötti kapcsolat alapjait. Amikor a 90-es évek végén végbe ment a rendszerváltoztatás Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy sokan úgy gondolták, hogy a demokráciával eljön a mi országunkban is az az időszak, amikor végre bízhatunk egymásba. Hiszen az azt megelőző évtizedekben ember embernek a farkasa volt, aki talán a legközelebb állt hozzánk, attól kellett a legjobban félni, nem tudván nem jelente rólunk. Aztán eltelt jó néhány év, és most már évtizedekről is beszélhetünk, és újra föltesszük azt a kérdést, a napi eseményeket látva, szemlélve magunk körül, hogy egyáltalán kiben bízhatunk. Kiben lehet bízni? Bízhat-e az ember a politikusokba? Bízhat-e az ember a politikában, amelyik eladósította ennek az országnak a lakosságát, lehetővé téve azt, amit nem lett volna szabad lehetővé tenni? S ha csak az elmúlt hetek eseményeire tekintünk, akkor föltehetjük a kérdést, hogy bízhat-e az ember azokban a cégekben, akinek jó hiszeműleg odaadja a pénzét, hogy azok gazdálkodjanak vele, forgassák, és aztán egyszer csak kiderül, hogy az egész lila köddé vált. A kérdés persze, azt gondolom, a bizalomnak a kérdése mindig az asztalon volt az emberiség történetében. Nem csak a 19., 20. vagy 21. századnak a kérdése ez, hogy kiben bízhatunk, mindig is ott volt az emberiség történetében. És amikor János evangéliumának a 14. fejezetéhez érünk, és ezt a fejezetet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez a kérdés az asztalon volt Jézus és a tanítványok életében is. Ott ülnek egy ünnepi asztal körül a mester és a tanítványok. Együtt emlékeznek meg a zsidóság történetének, történelmének egy fontos eseményéről, az Egyiptomból való szabadulásról. A mester minden eddiginél népszerűbb. Na úgy mondanánk, hogy a csúcson van és a csúcson jár. Jó az ő tanítványának lenni. Talán ez is dicsőség, hogy hozzá tartozunk közvetlenül. Hosszú éveken keresztül kísértük őt, arra választott bennünket, hogy legyünk szüntelenül mellette. És most együtt vagyunk ezen a nemzeti ünnepen, ővele, az ő dicsőségében részesülünk mi is. És amikor olvassuk János evangéliumának a 13. és 14. fejezetét, akkor azzal szembesülünk, hogy a mester ezekben az órákban furcsa bejelentéseket tesz. Nagyon érdekes bejelentéseket tesz. És az ünnepi hangulat hirtelen vibrálóvá válik. Elkezd ez az ünnepi hangulat, amivel előkészítették és megülték a mester és a tanítványok ezt az ünnepet, kicsit kényelmetlenné válni. Jézus Krisztus szavai ugyanis, amellyel az ő haláláról beszél, a tanítványok árulásáról beszél, és mindenről úgy beszél, hogy ez egy karnyújtásnyira van tőlünk, megtörik az ünnepnek a légkörét, és olyan idegenül hangzanak azon az éjszakán. És én azt gondolom, hogy a tanítványok mindannyian érzik azt, hogy itt most nem a megszokott recept kifőzése zajlik. Miszerint az emberek úgy szokták mondani, hogy a csúcson kell abba hagyni. A tanítványok érzik, hogy most itt nem erről van szó, hogy Jézus a csúcson visszavonul, és befejezi az ő szolgálatát. Tudják, hogy itt valami többről van szó. Érzik, mert Jézus egyértelműen beszél nekik arról, hogy most a legyőzhetetlennek hitt közelgő vereségéről van szó. Magyarán arról van szó, hogy akiben bíztunk, akit legyőzhetetlennek véltünk, az most le fog győzetni. És ez mindig megrendítő. Amikor az ember a legyőzhetetlennek hittet veszni látja, vagy veszteni látja. A vacsorát békésen kezdő és fogyasztó tanítványok ebben a beszélgetésben egyre jobban kétségbe esnek. Egyre jobban kétségbe esnek. És noha nem mondják ki, aki elolvassa ezeket az ige szakaszokat a Bibliából, az együtt fogja kérdezni a tanítványokkal azt, amit ők kimondatlanul ugyan, de mégis a szívükben megkérdeztek: Jézus, mi bíztunk benned. Mi bíztunk benned, amikor ott hagytuk a hálóinkat, a galileai tónál és a követőid lettünk. Mi bíztunk benned, amikor fölálltunk a vámszedő asztaltól, és a követőid lettünk. Mi bíztunk benned, mikor odahagytuk a feleségünket, a gyerekeinket, és a te követésedre adtuk magunkat. Mondd meg nekünk, mindez hiába való volt? Mindez felesleges volt? Jézus életéről többször följegyzik az evangélisták azt, hogy Jézus ismerte a körülötte levő emberek gondolatait. Mi nem ismerjük egymás gondolatait, nincs a homlokunkra írva, ahogy szoktuk ezt kérdezni olykor, de Jézus ismerte a körülötte levő emberek szívének minden gondolatát. És amikor Jézus beszélgetéseit, emberekkel való találkozásait látjuk, akkor azt látjuk, hogy ő sokszor válaszol arra, amit az emberek a szívükben gondoltak, vagy kimondatlanul kérdeztek ő tőle. És ez most is így van, mert miközben Jézus beszél az ő haláláról, beszél a tanítványok közelgő hűtlenségeiről, tudja, hogy ez a kérdés a tanítványokba, hogy kétségbe vannak esve, hogy az ő bizalmuk Jézusban hiába való volt, hogy zátonyra futott az ő Jézus mellett való döntésük. Jézus ezért elkezd a továbbiakban hozzájuk vigasztalóan beszélni. Vigasztalóan beszélni. És ezt úgy teszi meg Jézus, hogy összekapcsolja a végnek és a végzetesnek hit dolgokról és eseményekről való jövendőlést azzal, ami az után fog következni. Mert aki figyelmesen olvassa Jézus vigasztaló üzenetét, az rájön arra, hogy Jézus itt a távoli jövőről kezd el beszélni az őt hallgató tanítványoknak. Beszél nekik arról, ami a közeljövőbe végbe fog menni, ők ezen kétségbe esnek, és Jézus egy nagyot ugrik, és beszél nekik vigasztalásul a sokkal távolabbi jövőről, hogy megvigasztalja őket. Testvérek, csodálatos dolog az, amit egyébként a Szentírás kijelent nekünk, és amit mi időnként hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az örökké való Isten világában mindig van az után. Az után. Az ember dilemmájának és aggodalmainak ez az egyik forrása, hogy nem tudja, hogy mi lesz az után. Ma eljöttünk ide a templomba, itt vagyunk, tudjuk, hogy ez a valóság, de nem tudjuk, hogy mi lesz ez után. A terveinket ne keverjük össze azzal, ami majd lesz a valósággal. Minél idősebb az ember, tudja ezt, hogy hát sok mindent eltervezünk, de a legtöbbször nincs hatalmunkba az, ami valójában végül történni fog. És az ember életében ez hoz egy dilemmát, de sokkal inkább hoz egy aggodalmat. Hogy az ember soha nem tudja, hogy mi lesz azután. Hát tudom, hogy mi van most, de mi lesz ezután? Mi fog következni? Mi lesz ma délután? Mi lesz holnap? Mi lesz a jövő héten? Az embert kimondatlanul is emészti ez a bizonytalanság. Általában aztán azt szoktuk gondolni, és azt vélik az emberek, hogy minden ember életének van egy pontja, amikor már nem kell tovább firtatni azt, hogy mi lesz azután. Ez a pont pedig az ember halála. Az a pont, amikor meghalunk, kileheljük a lelkünket, és eltemetnek bennünket. Általános az a mondás, hogy ez a vég. És innentől kezdve fölösleges azt firtatni, hogy azután mi lesz. addig van értelme ezt firtatni, de ha bekövetkezett a halál, akkor többé nem kell ezzel az üggyel foglalkozni. Ott maximum az marad a kérdés, hogy mi lesz azokkal, velünk, akik maradtunk, akik tovább élünk. De testvérek, Jézus a tanítványok előtt, akik ugyanígy gondolkoznak, nem osztja ezt a nézetet. A tanítványok kétségbe estek, mert Jézus arról beszélt, hogy ő meg fog halni. És hogy ez gyakorlatilag pillanatokra van. Pillanatokra van ide. Azt mondja Jézus Péternek, hogy egy este, akkor már lement a nap, hogy nem fog a kakas megszólalni addig, amíg te háromszor meg nem tagadsz engem. Ennyire közel van Jézus, a te halálod, a te véged? Nem csoda, hogy a tanítványok kétségbe esnek. Mert ők is csak úgy gondolkoznak, hogy eljön a vég, és azután fölösleges lesz erről beszélni, hogy mi lesz. Ha egyszer Jézust megölik, keresztre feszítik, ha egyszer Jézust el kell temetni, akkor fölösleges arról beszélni, hogy mi lesz azután. Maximum arról lehet beszélni, hogy mi lesz velünk. Mi lesz velünk? Egyre nagyobb a kétségeskedés bennük, de Jézus nem osztja a nézetüket, hanem elkezdi őket vigasztalni, és arra tanítja őket, hogy amit látni fognak, az nem a vég, hanem az valaminek a beteljesedése, egyben egy újnak a kezdete. Azt mondja Jézus, hogy ne higgyetek a szemeteknek, ne higgyetek az általános felfogásnak, mert az, ami történni fog, nem a vég. Lesz azután is, mert az Isten világában mindig van az után is. Szeretném emlékeztetni a testvéreket arra, hogy az Istené mindig van az után is. Van nála holnap is, meg holnap után is, és van nála a síron túl is, az után is. Bennünket is ugyanúgy aggaszt, hogy mi lesz velünk a halálunkig. Elég lesz-e a pénzünk, meg lesz-e az egészségünk, kitart-e majd a lelkesedésünk, megmaradnak-e a szeretteink, kapunk-e gondoskodást, az ebben sok minden izgatja az, hogy mi lesz a halálomig. És rémisztő, hogy mennyire nem foglalkoztat bennünket az, hogy de mi lesz azután. De mi lesz azután? Jézus beszél a tanítványoknak, hogy lesz azután, és neked is beszél erről, hogy a te életedben is lesz azután. Azután, miután eltemettek, lesz azután is. Nem a véget fogja jelenteni a te halálod sem, hanem lesz azután is. És Jézus, amikor erre emlékezteti az övéit, akkor vigasztalólag szól hozzájuk. János úgy írja le nekünk ezt a történetet, hogy ekkor már csak Jézus körül 11 tanítvány van ott. Azok, akik az övéi. Júdás, aki elárulta őt, ebben a részében a vacsorának már nincs ott. Ezért nem hallja azt, hogy mi fog történni. Mert nem is neki szól talán. Mit mond Jézus, és hogyan vigasztalja az övéit? Azt mondja Jézus, hogy miután majd ők azt látják, hogy itt a vége mindennek, hogy nincs tovább, azt mondja Jézus, hogy én az Atyához fogok menni, és azt mondja, oda várlak benneteket is. Azt mondja Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Nektek. Én az Atyához fogok menni, az Atya dicsőségében és örökké való javaiban fogok részesedni, és helyet készítek ott nektek is. hogy ahol én vagyok, ott legyetek majd ti is. Csodálatos dolog, amiről Jézus beszél. Azt mondja, hogy lesz azután. És azt mondja az övéinek, hogy amiben én részesedem, amiben majd valamit belekóstoltok, hiszen látni fogtok engem a feltámadásom után, hiszen látni fogjátok, hogy én fölmegyek az ég dicsőségébe, az Atyához, azt mondja Jézus, hogy elmegyek, hogy oda vegyelek benneteket is, hogy helyet készítsek nektek. Testvérek, Jézus ezzel azt mondja, hogy a halál, ami most rákövetkezik, nem a vég. Nem a vég. Lesz utána folytatás. Testvérek, az Isten világa nem a semmi, ahogy ezt sokan gondolják. Hogy az Isten világ az egy semmi, mert arról nem tudunk semmit. Az csak a hitünkbe élő fantázia. Testvérek, az Isten világa semmi az ember számára, aki nem tudja megragadni. De az Isten világa nem semmi. A hívő ember előtt az Isten világa nem a semmi. Sok ilyen dolog van az életünkben. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy a hétköznapi életünk tele van ilyen dolgokkal. Beszélünk a gravitációról, ami egyébként semmi. Ami egyébként semmi. De úgy beszélünk róla, hogy mindannyian számolunk vele. Mindannyian számolunk vele, mert tudjuk, hogy nem semmi. Meg tudja valaki mutatni, hogy mi a gravitáció itt közülünk? Senki. Számolunk az elektromossággal. Az elektromosság nem egyenlő a dróttal, ami ott van a konnektorba. Meg tudja valaki mutatni, hogy mi az elektromosság? Nem. De tudjuk, hogy van. Nem piszkálunk a konnektorba. Normális ember legalábbis. Mert mindjárt tapasztalatot szerez róla, hogy az elektromosság létezik. Nem csak én ragadom meg, hanem az is megragad engem. Testvérek, az Isten világáról azt gondolom, hogy az semmi, az a legnagyobb emberi bolondság. Az Isten világa nem semmi, csak nem tudjuk megragadni. Jézus arról beszél, hogy ezt a világot elérhetővé fogja tenni a számunkra. Nem az a vég, hogy megfeszítenek, meghalok. Hanem az azután következő események, mert lesz azután is, hogy elmegyek az Atyához, és azt ígérem nektek, akik most félelembe estetek, mert azt gondoljátok, hogy én el fogok veszni, és vége mindennek. Azt mondja Jézus, de hogy így lesz. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Hogy amit én látok, azt lássátok ti is. Hogy amit én átélek, azt átéljétek ti is. Csodálatos dolog az, hogy Jézus azt mondja, ez az út, amin én járok, nem önmagamért történik, nem azért történik csak, hogy én visszajussak az Atyához, aki elküldött engem, hanem én azért jöttem, hogy elkészítsem az utat nektek, hogy ezen az úton járva ti is az Atyához juthassatok. Az Isten világa, testvérek, nem semmi. És bennünket sokféle dolog miatt kétségbe eső embereket, akik látjuk a végpontot, a biztos végpontot, mert úgy szoktuk mondani, hogy biztos a dolog, mint a halál. Minden időben kell, hogy vigasztaljon, hogy van azután. És Isten gyermekeinek boldog reménysége az, hogy volt, aki előttünk járt, Jézus Krisztus, akit mi követünk és szolgálunk, és ő azt mondja nekünk, hogy ő azt a dicsőséget, azokat az örökké való javakat megosztja az övéivel, várja az övéit, helyet készít az övéinek. Azt is mondja Jézus, hogy miután elkészült az övéi helye, el fog jönni az övéiért. Annyira nem a vég a halál, azt mondja Jézus, hogy vissza fogok jönni értetek. Nem csak elmegyek és megépítem az utat az atyához, hanem eljövök és elviszlek benneteket oda. Ez azt jelenti, testvérek, hogy azt mondja Jézus, hogy nem fogok rólatok megfeledkezni. Én elmegyek az atya dicsőségébe, de nem fogok rólatok megfeledkezni, hanem gondoskodni fogok arról, hogy ti is oda érjetek ebbe a dicsőségbe. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus ilyen. Azt szoktuk mondani, ha valahol becsapnak bennünket, hogy ide se jövök többet. Ha egy boltba romlott árut veszünk, akkor nem megyünk oda egy évig. Mert azt mondjuk, hogy ebből nekem nem kell. Jézust itt a földön gyalázták, keresztre feszítették, leköpködték, nem ismerték föl. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy nem érdekel többet ez a világ? Nem. Azt ígéri az övéinek, hogy miután elkészül minden, akkor eljövök újra ti értetek. Újra eljövök ti értetek. Van egy ismerősöm, aki vett egy szép készletet valakinek. De aztán, ahogy hazaért ezzel a készlettel, annyira beleszeretett, hogy végül megtartotta magának. És gyerek, Jézus nem ilyen. Ő megszerezte nekünk az örök életet, és ő azt mondta, hogy oda is adom nektek. Én gondoskodom arról, hogy akiknek én elkészítettem a helyet a mennyországba, azok oda is érkezzenek, és ott is legyenek. Testvérek, amikor előre tekintünk, és aggodalmak vannak a szívünkbe, akkor soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Jézus megígérte nekünk azt, hogy amit ő megszerzett nekünk, hogy amit ő elkészített nekünk, abba el is fog bennünket segíteni. A mi erőnk ehhez kevés. Mi nem tudunk elmenni a mennyországba. Ha egy életen keresztül gyűjtögetnénk a pénzünket, akkor se. Nem tudom, mikor fog kirobbanni a világ legújabb botránya majd, amikor kiderül, hogy ez a Mars expedíció mekkora átverése azoknak, akik tunkolják bele a pénzt azokba a cégekbe, akik megígérték nekik, hogy elviszik őket a Marsra. Hát az csak a Mars. De hogy juthatnánk mi Istenhez, az Isten világába? Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy miután minden elkészült, én el fogok jönni értetek. Azért, hogy titeket elvigyelek, és ott legyetek, ahol én vagyok. Azt kérdezik a tanítványok magukba, Jézus, mi bíztunk benned, mindez hiába való volt. Te benned is csalódnunk kell. Mit válaszol Jézus? Azt mondja, hogy van azután is, megyek az atyához, helyet készítek nektek, és el foglak oda vinni és juttatni benneteket is. De hogy volt hiába való. És amikor Jézus a tanítványaira néz, akkor azt a gondolatot olvassa a szívükbe, hogy a tanítványok azt mondják, hogy jó Jézus, ezt te mondod, de hát te meg fogsz mégis halni. Hát most hogy higgyük el ezt a még nagyobb dolgot? Mikor te meg fogsz halni? És akkor Jézus arról beszél, hogy ő ég és föld urának, élet és halál urának a hiteles képe. Arról kezd beszélni a tanítványoknak, hogy én és az atya egy vagyunk. És arra emlékezteti őket, hogy azért kell elhinnetek mind ezt, mert emlékezzetek meg az én beszédeimről és cselekedeteimről, hogy azok bizonyságot tettek előttetek arról, hogy én az Istentől jöttem, hogy én az Isten hiteles egyetlen képviselője vagyok. Testvérek, Jézus igazolja magát, és azt mondja, hogy na, akkor tekintsetek vissza arra, ami eddig történt, és lássátok meg azt, hogy én az Isten képviseltem eddig is közöttetek. Higgyétek el azt, amit én mondok és tanítok nektek. Testvérek, Jézusnak nem hinni, az a bűnök bűne. Bárki mondhatja ezen a földön, hogy nem hiszek egy lelkésznek, nem hiszek egy lelki testvérnek, rendben van, csalódhatsz bennem, csalódhatsz a lelki testvérben, de az Isten kijelentésének, Jézus Krisztusnak nem hinni, akinek az igéje szól, az a bűnök bűne. Az a bűnök bűne. Az maga a kárhozott testvérek. Jézus azt mondja, én hitelesen képviseltem az atyát, akit ti minden hatónak mondotok. Nézzétek meg a cselekedeteimet. Még a hitetlenek is azt mondták rá, hogy ha nem az Istentől van ez az erő, ez a világosak, akkor ezeket a dolgokat nem lehet véghez vinni. Azért hiteles, amit mondok a távoli jövőről, mert itt a közelmúltban, amit tettem és hirdettem előttetek, az is hiteles. Mit mond Jézus ezeknek a tanítványoknak? Azt mondja nekik, ne nyugtalankodjatok. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Testvérek, nekünk is ezt mondja Jézus Krisztus, akik sokszor talán megkérdezzük ezt, hogy Jézus, bízhatunk mi benned? Jézus, bízhatunk mi benned? Nem fogunk benned csalódni? Hát látod, hogy mennyit csalódunk ebbe a földi életbe? Nem fogunk benned is csalódni? Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjál, higgyél Istenben, és higgyél én bennem. Testvérek, az életben a hívő embereket az segíti át egyik napról a másikra, és egyik eseményről a másikra, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Azért nem rendülünk meg akkor sem, amikor emberekben csalódnak sokan, vagy csalódunk talán mi magunk is. Mert nekünk marad egy Jézus Krisztusunk, akiben hiszünk és bízunk. És ezért a hívő ember nem nyugtalankodik az ő életében. Nagy baj, ha egy hívő ember élete nyugtalankodással van tele. És ha szabad, akkor hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy Jézus ezt mint egy parancsolatként mondja ott a tanítványainak, akik kétségbe vannak esve. Azt mondja, ne nyugtalankodjatok. Mindig nagy baj az, hogyha a hívő emberek aggodalommal és nyugtalansággal vannak tele. Testvér, mondhatod erre azt, amit szoktak néhányan mondani, meg gondolni, hogy ez egyfajta hívő szentimentalizmus. Szokták mondani, hogy azért legyünk már reálisak, tiszteletes úr. Hát ez szép szentimentális gondolatok ezek, de legyünk azért reálisak, nem? Hát itt élünk a földön, enni kell, fizetni kell a rezsit, betegség is van a világon. Hát legyünk reálisak. Maradjunk a földön. Testvérek, ha a hívő ember, a magát hívőnek gondoló ember ilyeneket mond, akkor az azt jelenti, hogy baj van a hitével. Baj van a hitével, mert a látható többre tartja a láthatatlannál. És erre lehet azt mondani, hogy persze, hogy többre tartjuk. Hogy ne tartanánk többre a láthatót a láthatatlannál? Az a biztos, amit látunk. Csak hogy testvérek, azt mondja nekünk az ige, hogy a láthatók ideig valók, a láthatatlanok meg örökké valók. És a hívő ember soha nem eshet abba, hogy a láthatókat, amelyek ideig valók, többre kezdi tartani a láthatatlanoknál, amelyek örökké valók. A materialista ember számára a láthatók az örökkévalók. A hívő ember tudja, hogy ez nem így van. A láthatók ideig valók. A láthatatlanok örökkévalók. Ha az ideig való láthatók miatt aggodalmaskodunk, és megyünk tönkre az aggodalmaskodásba, testvérek, akkor baj van a hitünkkel, baj van a látásunkkal. Akkor nem értjük még az Isten világát. És Jézus azt mondja, én szeretnélek ebből kivezetni. Hogy vezet ki? Azt mondja, nézzél rám, és nézz egy kicsit a jövőbe. Higgyél bennem. Abban, amit én mondtam, és én tanítottam, Az is igaz, testvérek, hogy aki az örökké valóra nézve nem hisz Jézusban és Jézusnak, az nem kaphat az ideig valókban sem az Isten szeretetéből, meg békességéből. Hogy szokta az ember ezt gondolni? Úgy szoktuk gondolni, hogy ha ma segít az Isten, akkor majd elhiszem azt, hogy van örök élet. Nem? Hát ha most bedobom az 5 forintot, és kiesik alul a jó gyerek, a vastag fizetés, akkor elhiszem, hogy van Isten, és akkor biztos igaz az örökké valóság is. Az Isten világa azonban fordítva működik, testvérek, hogy aki az örökké valóságra, múlhatatlanra nézve nem hisz az Istennek és Jézus Krisztusnak, az nem kap tőle semmit itt az ideig valóban sem. Az nem részesedik Isten áldásában. A nagyobb felől válik elérhetővé számunkra a kisebb. Ezért döntő kérdés az mindannyiunk életében, testvérek, hogy hisszük-e azt, hogy lesz azután is? Hogy hisszük azt, hogy azaz azután, amit a Földön a véget jelenti, Jézus kezében jó végbe megy? Hogy Jézus az út oda, abba az azutánba, a boldog azutánba? Mert ezt hisszük, ahol egészen máshogy fogjuk értékelni a jelenvalót, a múlandót, az itt maradót. Sokkal boldogabbá teszi az embert az, hogyha nagyobb felől nézi a kisebbet. Adja és ajándékozza nekünk Jézus Krisztus ezt a hitet és ezt a bizalmat, amire hívja az ő tanítványait. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Legyen ez így velünk ez után. Amen. A 479. dicséretünk első és második versét énekeljük fennállva, testvérek. A 479. dicséretünknek első és második versét tehát. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Egyik énekünkben azt énekeljük ki, az Úrban bízott, nem csalódott még. De megvalljuk neked őszintén, mennyei édesatyánk, Úr Jézus Krisztusunk, hogy a mi szívünkben olyan sokszor fut keresztül a csalódásnak az érzése vagy gondolata. Kérünk téged arra, Úr Jézus Krisztus, hogy adj nekünk hitet, és emeld föl a mi lelki szemeinket, hogy rá tudjunk állni hittel a te ígéreteidre és a te bizonyság tételedre. Segíts meg bennünket, hogy eljuthassunk a te igéden állva az örökké való felől való bizonyosságra, hogy megvigasztaltassunk mindafelől, ami itt az ideig valóban körülvesz bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy betartottad minden ígéretedet. Dicsőítünk téged azért, mert föltámadtál, láttak téged tanúid. És dicsőítünk téged azért is, mert vissza fogsz jönni a tieidért. Köszönjük a számunkra készített helyeket az Atya országában és dicsőségében. Köszönjük, hogy nem felejtkezel meg a tieidről. Köszönjük, hogy most is közben jársz érettünk, előtted van a mi ügyünk. Taníts meg bennünket arra, hogy erre rá tudjunk hagyatkozni teljes szíve és lélekkel, életünknek minden idejében és minden eseményében. Segíts, hogyha el is vesztjük a bizalmunkat emberek felé, dolgok felé, a benned való hitünk meg ne inogjon. Könyörülj meg rajtunk, hogy így érthessük meg ennek a világnak minden dolgát magunk körül, és így tanuljuk meg azt, hogy benned minden időben bízhatunk. Ezért kérünk, hogy légy segítségül nekünk akkor, amikor talán éppen sokféle aggodalmasságra lenne ok, és van ok az életünkbe. Vigasztaljál bennünket, és engedd, hogy a te parancsolatodat szívünkre vegyük, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Kérünk, így taníts meg bennünket kérni, alázottal imádkozni te hozzád, élő hitért, hogy megláthassuk a te szabadításodnak csodáját. Amen.